A Mária Rádió Almá Dialógus című lelki gyakorlat sorozatának márciusi témája a férfi szerepek, apai örökségünk kincsei és keresztjei címet viseli. A lelki gyakorlat vezetője Moroc Tamás atya lesz, aki a bodajki segítő Szűz Mária kegyhely igazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek, kedves atya, itt az éterben, bár személyes találkozást terveztünk február 20-án, akkor a hó esett le itt Dunántúlon, hogy nemigen tudtunk találkozni, úgy nagy szeretettel köszöntelek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel amen, köszönöm a lehetőséget, hogy így beszélgethetünk, és megoszthatjuk gondolatainkat. Nyitott vagyok a kérdésekre, és nagyon várom a lelki gyakorlatot, jó magam is.
Elsőként arra szeretnélek kérni, kedves atya, hogy játszunk egy kicsit el azzal a gondolattal, hogy egy vacsora asztalnál ülünk, gyere vacsorázz velem, Bencuskám, mondja az édesanyja, és hát a fiatal ember pedig nem csatlakozik a szülőkhöz. Hogy látod papi gyakorlatodban, van-e tere az örökség átadásnak? Ez inkább szociológiai kérdés, mint teológiai, de van még lehetőség arra, hogy az örökségünket átadjuk a gyerekeinknek?
Mostanában az előző egy-két évben nagyon sokat prédikáltam erről, amikor látok egy-két fiatalt a templomban is, kicsit olyan furcsa ezt kimondani, de tényleg erről van szó, hogy amikor már látunk egy-két fiatalt a templomban, nagyon örülni kell nekik, és én mindig külön szólok hozzájuk, hogy próbáljátok figyelni az idősebbekre, próbáljátok szeretni a családtagjaitokat a figyelemmel, az odafigyeléssel. Hallgassátok meg őket, nem csak azért, mert lehet, hogy eljár az idő, és már nem fogjátok tudni meghallgatni, hanem azért, mert valóban értéket tudnak átadni. És tényleg egy problémának látom a mai világban, hogy, és talán ki is merem mondani ezt a nagyon erős mondatot, hogy nagyon önzővé vált a világ. Mindig csak a magunk gondolata körül forgunk, és azt gondoljuk, hogy ami haszontalan nekünk, vagy amiből nem tudunk profitálni rögtön, ami minket nem érdekel azonnal, arra nem fektetünk időt, és sajnos a családi kapcsolataink, tehát például a szülőkkel való viszony, családtagjainkkal való viszony, az egy picit, mint olyan felesleges időnek tűnne, vagy olyan evidenciának, hogy ez úgyis megvan, és közben nem veszük észre, hogy az az idő, amit töltünk, az igazából inkább szükség hozta a helyzetek, és nem értékes aktív idő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos téma ez. De nyilván a mi életünkben, papok életében is ugyanúgy megvan, hiszen tulajdonképpen mi is egy családban élünk, papi családban élünk, és azt látom, hogy keveset beszélgetünk egymással. Keveset beszélünk úgy egymással, hogy az nem egy feladatról szól, vagy valami megoldandó helyzetről, hanem csak egyszerűen a másik létéről és lényegéről, arról, hogy mit élt meg egy idős, mit tapasztalt egy kollega, mit a kegyhelyen, mivel papi közösségben élünk, ezt próbáljuk egyébként gyakorolni is, de meg szoktuk hívni az idős atyákat. És semmi más nem akarunk, hogy azon túl, hogy elfogyasztunk egy finom ebédet, szentmisét imádkozunk közösen, egy nagyon beszélgetünk délután. Sajnos a tavaly év végén eljutottunk oda, hogy úgy láttuk jobbnak, ha mi megyünk hozzájuk, és mi töltünk a fehérvári papi otthonban időt velük. De azt láttam, hogy a legértékesebb rész az volt, amikor egyszerűen csak meghallgattuk őket, és lehet, hogy évek vagy évtizedek óta senki nem kérdezte meg tőlük, hogy kicsit meséljen, hogy mik voltak az élményei az életében. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom ezt a témát, és nem tudom, hogy mi lesz a kulcs, mert azt látom, hogy meg kell értetnünk magunkkal, meg kell értetnünk a fiatalokkal, hogy nem csak az a jó, ami nekem jó, és nem csak az a hasznos, ami azonnal hasznos, és ami nekem éppen a kedvem, hanem vannak olyan értékek, amikért nagyon kell, és nagyon szabad is küzdeni. Hát az egyik ilyen, hogy a családban leülünk és meghallgatjuk egymást.
Hát igen, ugye sok minta van arra nézve, hogy a keresztény családokban az örökségnek az átadása közös étkezéseknél zajlik. Amit mondtál, abból két irányba tudnék tovább építkezni. Az egyik dolog az, éppen tegnap előtt hallottam a rádióban, és nagyon igaznak találom, hogy a fiatal generáció, akik hát leginkább fontosak lehetnek számunkra, azok online identitással rendelkeznek. átérzem, hogy milyen nagyszerű dolog lehet idős papbácsikkal beszélgetni nektek fiatalabb papoknak, de azért ti mégiscsak közel vagytok korosztályban egymáshoz. Ugyanakkor meg azok a fiatalok, akik számára fontos lenne átadni a hagyományainkat, az örökségünket, azok online identitással rendelkeznek. És azok, akik ezt az online identitást nem ismerik, azok bizony nagyon nehezen fognak szót érteni a fiatalokkal. A nagy kérdésem az az, hogy meglátásod szerint ez az identitás különbözőség, ez milyen hatással lehet az örökhagyás helyszínére is, meg a formájára is?
Itt szerintem jön egy olyan gondolat, amiről érdemes beszélni, mert sokszor azt érzem, hogy az idősebb testvérek esetleg úgy tekintenek a mai fiatalokra, hogy mennyire mások. Mennyire mások voltunk, és előjön az a fél gondolat, hogy talán rosszabbak a mai fiatalok. A fiatalok részéről meg talán nincs arra az elfogadás, hogy amit az idősek máshogy éltek meg, másként kellett megélniük, ez egy óriási érték volt abban a világban. Tehát mind a két generáció részéről egy olyan közeledésnek van, kell is lennie, kell lennie, ami arról szól, hogy elfogadja a fiatal, hogy igenis az az élettapasztalat, az nincs meg egy fiatalban, az a bölcsesség, nevezzük így, amely szükségszerűen az élet derekán, vagy az élet végén valóban egy létező tapasztalat, amit nem lehet megszerezni, amelyet nem lehet tanulni, az csak megtapasztalni lehet. Az idős pedig fogadja el, hogy a fiatal mai világa az ugyanolyan értékes világ, mint az ő gyerekkora volt. Nem akarok most konkrét példákat mondani, de talán ezt kiismerem mondani, hogy az én egyhelyi igazgatói papi életemet rendkívül megkönnyíti a mesterséges intelligenciának azok a funkciói, hogy mondjuk egy levelet meg kell írni, akkor felvitálom, kijavítatom vele, átnézetem vele, és az, amit a hibajavításra, amit a nem tudom, mire használok, azzal sokkal több értéket tudok más módon teremteni. Tehát, hogy mindegyik kornak megvan a maga értéke. Itt talán visszatérek arra az alapvető gondolatra, hogy azt gondolja sok fiatal, vagy azt gondolhatjuk mi magunk is, hogy nem kell másoknak a tapasztalata, majd mi megtaláljuk, meg mi tudjuk, mi az élet. És szerintem ez egy nagy zsákutca. Ahogy nyilván az is, hogyha az ember azt gondolja, hogy minden régen jó volt, és jobb volt, és csak úgy volt jó, ahogy régen volt jó. Meg kell találni azt a mesdjét, hogy azt mondjam, hogy az emberi tapasztalatok értékeit beleillesztem a mai világomba, és gazdagítani akarom magamat azáltal, hogy fontos az idősebb generációk, a tapasztalt generációknak az éles stílusa, és hát beleépítem a mai világba. Én nagyon szeretem azt, amikor egy idősebb testvér is használja a mai modern technikát, és az unokának is jó érzés az, hogy a mama is tudja kezelni a telefont, mondjuk, vagy a papa, ugyanakkor pedig meg tudja érteni, amikor az int a papa meg a mama, hogy kislányom, kisfiam, vigyázzál, mert még engem is megfertőzött a dolog, hogy standon nyomkodom a telefont, és elveszítem a személyes kontaktot az emberekkel, úgyhogy szerintem itt valami jó összhang kell, csak azokat két szélsőséget akartam itt bemutatni, hogy nem jó az, hogy azt mondjuk, hogy régebben minden jó volt, és az se jó, hogy régebben minden rossz volt, hanem voltak értékek a régi világban, és ugyanolyan értékes a mai fiatalok élete, világa, ugyanolyan gazdag helyzetek alakulnak. Én azért azt kívánom mondani, hogy ma szerintem nehezebb fiatalnak, nagyobb a megkísértettsége azáltal, hogy a világ egy pillanat alatt kinyílik számára, és hogy amennyire értékez, annyira nehéz nemet mondani. Tehát ma például egy fiatalnak, sok is találják gyakorlatra utalva, hogy megtanulni nemet mondani, és megtanulni jó dolgokra igent mondani, szerintem ez egy nagy kihívás, nagyobb kihívás is akármint régebben volt.
Igen, ezt én is így gondolom, és hát a unokáimon látom én is, hogy bizony küzdelmes ez a dolog, bizonyos értelemben a szülők elvárásai, vagy hát rosszabb esetben a utasításainak megfelelni, hogy fiam, tedd már le azt a kütyüt. És ugyanakkor meg, amit te is mondasz, hogy bizony sok érték van ezeknek az eszközöknek a segítségével. Nem tudom, hogy kialakult-e már a lelki gyakorlatnak a forgatókönyve, vagy a vázlata. A címben is ez van, hogy apai örökségünk kincsei és keresztjei. Vajon milyen kincsekről tudunk beszélni, és milyen keresztek azok, amelyeket hordozunk?
Megmondom őszintén, hogy legalább annyira nehéz helyzetben érzem magam, mint amennyire könnyű helyzetnek is megélem ezt a lelki gyakorlat címet. Hogy kezdjem a nehéz helyzettel. Kicsit azért vagyok nehézségben, mert pap életében az édesapai szerep az egészen máshogy mutatkozik meg. És nagyon vigyáznom kell abban arra, hogy ne olyanról beszéljek, amit nem tudtam, nem élhettem és nem élek át, nem azért, mert nem kinkeserves dolognak élem meg, hanem máshogy élem meg, hiszen az atyai szerep egy pap életében egész másként mutatkozik meg. Ugyanakkor pedig pont itt van a kulcsa nekem ennek a lelki gyakorlat gazdagságának, hogy egy pap is átéri ezt. Nem is akárhogyan, sőt, igazából az a fajta férfi szerep, amit Jézus a papoknak adott, az atyai szerep megjelenítése, az egy jó értelembe vett minta egy családapának is. Tehát, hogy egy picit szabad ezt a kifejezést mondanom, hogy egy pap, ha jól végzi a pasztorációját, akkor valami atyai mintát tud adni egy család egy apának. A felelősségben, a gondoskodásban, az úton járásban, az előjárásban, és hogy én valahogy erről akarok inkább tanúságot tenni, azt érzem, hogy ez lesz az én utam. Nyilván azt is észre kell vennem, hogy ezen a lelki gyakorlaton lehet, hogy nagyobb részt akár hölgyek lesznek, vagy édesanyák, és hogy nekik is szólnom kell. Tehát ez nem egy férfiaknak tartott lelki gyakorlat lesz, hanem egy olyan lelki gyakorlat lesz, ahol ezt a gyönyörű ajándékot, hogy férfiak a család vezetői, hogy férfiak az atyai, az a család atyai megjelenítői, és hogy örökséget hordoznak a maguk kincseivel és keresztjeivel, ezt mindenkinek át kell adnunk, hiszen egy édesanyja is akkor tudja jól megélni az anyai szerepét, hogyha az édesapa mellette az, aki, úgy szoktuk is mondani, hogy a sikeres hölgyek, ők mellett sikeres férfiak vannak, akár ezt fordítva is mondhatnánk, én azt hiszem, hogy mind a két relációban ez egy nagyon szép mondat lehet. Úgyhogy én egy picit magam életéből kiindulva, de a magam tapasztalatlanságát is látva próbálom megértetni, hogy férfiként az atyai szerepket, az Isten atyai szeretetét és atyai karakterét hogyan tudjuk megjeleníteni az életünkben. Azt hiszem, hogy ezt szeretném, és kifejezetten figyelve arra, hogy ez ne csak férfiaknak szóljon, ne csak a férfiakról szóljon, hanem a hit férfias tulajdonságait is adja át, akár a hölgyeknek is, hiszen a hitünknek is van egy férfias aspektusa, amiről én szeretnék egy előadást tartani.
Remélem, hogy jól értem, hogy ez azt is jelenti, hogy elsősorban nem a tanítás, a szemtől szembe való oktatás, nehogy Isten kioktatás lesz a lelki gyakorlatnak a legfőbb, sőt, fő mozzanata, hanem inkább a tanúságtétel?
Igen. Én nem olyan lelki gyakorlatot szeretnék, ahol én egy olyan élethelyzetről beszélek, amiről inkább kioktató tudnék lenni, vagy fölülről tudnék dirigálni, hanem tanúságot szeretnék tenni, hogy az én életemben is papként az atyai szerep hogyan jelenik meg, mit jelent atyának lenni bármilyen élethelyzetben, és a hitünknek milyenek az atyai, a hitünknek milyenek az atyai vonásai, tehát hogyan tudjuk atyaként viselkedni a hitben, úgyhogy igen, köszönöm ezt a pontosítást, vagy észrevételt, ezt mindenképpen így terveztem, mert sokszor beesünk hibába, nem akarva föltétlenül és nem bántva magunkat, vagy kollégákat, hogy olyan témákról beszélünk, amikre azt mondhatják a híveink, hogy kedves atya, nagyon szépeket mond, meg okosakat mond, gyereknevelés, stb. De igazából lehet, hogy maga még egy percet nem volt ebben benne, és könnyű kívülről a pálya széléről dirigálni, navigálni, úgyhogy nem szeretnék ebbe a hibába esni. Viszont nagyon köszönöm azt a szép témát, mert pont Szent József ünnepe körül leszünk, után leszünk, úgyhogy az ő szerepét külön szeretném kidomborítani, mert kicsit olyan elfeledetnek, vagy olyan mellékszerepnek tűnik, pedig Szent József tisztelete lekerül a kánonba szemmis átváltoztatás szövegeinek kötelező gondolatai közé, Mária után említsük meg, tehát a szűzanya mellett igen. Szent Józsefet is meg kell említenünk, és ez nekem nagyon megütötte akkor a szívemet, hogy vajon ki lehet ő, aki ilyen megtisztelő helyet kap a Jézus megtestesülésének ünneplése kapcsán, vagy hát az átváltozatás ünneplése kapcsán.
Pár éve, talán 3 évvel, 4 évvel ezelőtt Szent Józseffel imádkoztunk. És hát ugye ez egy izgalmas dolog, hogy Szent Józsefről beszélünk, Szűz Mária jegyeséről, aki nem volt pap. Tehát Szent Józsefnek a tanúságtétele, vagy a tapasztalat átadása, vagy a tanítása, az másfajta, más jellegű, mint egy papnak a tanúságtétele is, akár megtanítása. És hogy látod, hogy a mostani szülők, azoknak a gyerekeknek a szülei, akik ugye az előbb mondtuk, hogy sajátos identitással rendelkeznek, ezek a szülők, ezek vajon tudatában vannak-e annak, hogy milyen hagyatékot kellene a gyerekeiknek átadni?
Amikor ilyen szép témáról beszélgetünk, akkor ezt mindig azon gondolkozom, hogy tudatosítani kell valamit, mondjuk így a szülőkben, hogy át kell adniuk, de ez az átadás, ez nem valami plusz dolog, hanem maga az élet. Tehát igazából azt kell tudatosítani magukban, hogy mindent, amit cselekszenek, és mondok erre egy konkrét példát. Például, ha nem imádkoznak a gyermekeikkel a szüleik, akkor valami nem fog lerakódni olyan mélységben, mint ahogy lerakódik akkor, hogyha a gyerek arra emlékszik, hogy engem 3 éves koromtól 10 éves koromig, vagy 15 éves koromig minden nap a szüleimmel együtt imádkoztunk. És akkor kitől várjuk el azt, hogy mondjuk a gyerek imádságos legyen, vagy egyáltalán megtanulja azt, hogy az imádság az olyan, mint a levegővétel. Tehát igazából nem valami többletre van szükség, hanem annak a tudatosítására, hogy mindent, amit tesz egy szülő, abban az öröksége, az ő kincsei, annak az átadása, az meg kell, hogy történjék. És hát ezt akarom valahogy kicsit átimádkozni, mert nyilván, amikor már az idősebbek a szülők, és nagyon sokat látok ilyen helyzeteket is, hogy atya, mi mindent megtettünk is, a gyermekeink nem lettek vallásosak, nem járnak templomba, hát azért itt is egy picit ugye meg lehet nézni, hogy valóban mindent megtettünk-e. De ha mondjuk azt, hogy mindent megtettünk, és annak ellenére hát nem sikerült a hitet átadni, hogy azért akkor sem kell csükkedni, és akkor is azt kell mondani, hogy bízni a Jóistenbe, kicsit olyan az, mint én, Ferenc diák voltam Esztergomban, és nyilván 4 évig jártunk templomban mindenki, hétköznap is, vasárnap is, amikor ott voltunk, és utána nagyon sokan nem. De amikor megkérdeztem a 20 éves érettségi találkozón, hogy hát nem is megkérdeztük, hogy felvetődött ez, hogy például hányan kötöttek egyházi házasságot, vagy most eleve egy misével kezdtük az alkalmat. Mindenki részt tudott rajta venni, és nagyon soknak az egyházi házassága megtörtént, mert ezt érezte, hogy fontos. És ez egy óriási lépés a hitben. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy amit az egyház is kért tőlünk, hogy az első hitoktató, az első tanító, az első nevel az ember életében az a szülő. És az örökséget ott kezdjük átadni, hogy amikor megfogad az élet, vagy még meg se fogad, de már imádkozunk érte is, és a Jóistennek oda ajánljuk őt. Visszatérve még egy gondolatra, mert ez felvetődött, én pár olyan férfi, szent, és nem pap, hanem, mert ugye felvetődött ez, hogy Szent József sem egy teológus volt, hogy olyan férfiaknak a hit életét szeretném példaként állítani, amelyből mindenki tud tanulni, nem csak egy férfi, hanem egy asszony is, hogy mutatkozott meg egy férfi erős akaratában a hit, és most nem akarom lelőni ezeket a poénokat, bár úgy értem, hogy kimondani a neveket, de nagyon sok olyan férfi szentünk van, és még egyszer mondom, nem teológusok, nem papok, hanem világiak, akik valamit fel tudtak mutatni abból, hogy mit jelent a hit férfias aspektusa. És nem érezhetjük magunktól távol, mert nem teológiát végzett tanult egyházdoktorok voltak, hanem világi hívők, családapák. Igen. Úgyhogy van egy pár ilyen, akiknek külön szeretném átimádkozni az életét, és azt mondani, hogy lásd, nem egy teológiai hitet akarok átmondani, és hogy neked ebben a mélységben kell lenned, hanem egy tanúságtételt akarok ebben is mutatni. Úgyhogy ilyen módon is készülök, hogy ezt a témát még közelebb tudjam hozni mindenkihez.
Hadd hozzak bele még egy izgalmas részletet itt a beszélgetésbe, mégpedig ennek az átadásnak a helyszíne. Arra szeretnék rákérdezni, hogy a családi asztal is egy helyszín, de egy másik helyszín lehet például az iskola is, ahol mondjuk a hitoktatás kapcsán történik értékátadás. Ugyanakkor feleségem hitoktató lévén tudni vélem, hogy azért ennek is vannak izgalmas részletei, például az, hogy szolgáltatás alapú vallásosság ugye azt mondatja néhány szülővel, hogy én ugye nem gyakorlom a hitemet, de azért odaadom a hitoktatásra a gyermekemet, és tanítsátok meg nekik azt, amit én nem tudok megtanítani. Tehát, hogy nyilván a család mellett az iskola is fontos helyszín, és vajon milyen helyszínek jöhetnek még szóba, ahol ezt a fajta kincset át tudják adni.
Érdekes és izgalmas kérdés az, hogy hol tudjuk a hitünket átadni, és hogy nagyon sokat gondolkoztam azon én is gyerekkoromban, hogy milyen jó voltak azok a találkozások, amikor a család együtt volt. Én azt gondolom, hogy az elsődleges szentély, hogy kisgyerek életében is a templom valós teológiai szentsége mellett ez a családi asztal. Hogy Jóka Janna, én saját magam hallhattam tatabányán, amikor mesélte, hogy a gyermeknek nem mindegy, hogy a szülők kalitkát vagy fészket készítenek, mert a kalitkából ki akarnak röpülni, a fészek az pedig mindig annak a szentélynek a melegét adja, amelyben mindig jó egy picit visszabitérni, akkor is, amikor már nem vagyok fióka. És hogy ezért nagyon fontos arról beszélni például, hogy a családi lét, tehát egy vasárnapi ebéd, egy hétfői elindulás, egy péntekes imádság, egy nagybőti nap, egy húsvéti ünnepnap, az milyen? Hogyha ott nem jelenik meg valamilyen apró gesztusokban az, hogy tulajdonképpen a liturgiát azt otthon is megéljük, vagy otthon éljük meg még tökéletesebben. Tehát a templomban megkapjuk azt a kincset, amit otthon ki kell bontani, és ezért erről tényleg beszélni kell fiataloknak, mert sokszor csak azt keressük otthon, hogy a fáradt munka után hazaérkezünk, és minél kényelmesebb, minél szebb legyen minden. De hogy ez az igazi szépség, ez például egy gyönyörű telített asztalnál, és milyen szépen meg tud mutatkozni mi. Hárman élünk Bodajkon, és szinte minden hétvégén, vasárnap, sokszor szombaton is valakiknél ott vagyunk az asztaluknál. Megélhetjük azt, hogy milyen egy több gyermekes család, vagy éppen egy egyedülálló család, tehát hogy csak édesapa, édesanyja szeretetében, de ott lehetünk velük, és megtapasztalhatjuk, hogy nekik mekkora ajándék, hogy három papot tud az asztaluknál. A gyerekeknek is beszélgetünk, játszunk velük, nem csak ebédelünk, az egy pontja a vasárnapnak, de utána valami program van, játék, ott ugye elmegyünk kirándulni, megbeszélünk valami programot, és látom, hogy milyen tisztelettel vannak, nem is irányunkban, hanem a minket meghívó úr iránt, és hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ezek nem is annyira fontosak, pedig nagyon fontosak. Tehát ilyen gyakorlati dolgokról is, ezek talán a lelki gyakorlatnak ilyen beszélgetés részei lehetnek, hogy ezt ki hogyan tudja megélni, mik a jó minták. Tehát amikor nagyon túl van ez is, csak a külsőségek, hogy egy ünnep szép legyen, de például az, hogy tényleg milyen szép, amikor egy családapa vezet egy imát, és hogy olyan szép imafüzetek vannak, amik egy családi asztalnál ünnepé teszik az ünnepet, és hétköznapnak hagyják a hétköznapot. Úgyhogy én sok szép példát látok erre, és ahol ez jól működik, ott rádöbben a gyermek, hogy a vasárnapi mise az csúcspontja ennek, vagy kiindulja ennek, és nem csak az Isten kapcsolat, hanem apa, anya szeretete is, a gyerekek közössége is, a nagyszülők tisztelete is Isten kapcsolat. Egyébként, és talán ez egy fontos záró gondolat ennek a gondolatnak, hogy én egyébként rádöbbentem arra, hogy egyre többet kell arról beszélni, hogy nem szabad a vasárnapot úgy kiemelni, hogy a vasárnap ne arról szóljon, hogy megszenteljen mindent, mert az igazi hitvallás, az igazi hit élmény az a leghétköznapibb dolgokban fog legjobban bemutatkozni. Ennek egy gyümölcse, ennek egy ajándéka, egy eszenciája lesz az, hogy abban az egyórás szentmisében ott föltöltekezem. De nem szabad, hogy a hitünk, ha nem arról szól, amit élünk, és nem ott jelenik meg legmélyebben a családi lét legszentebb pillanataiban, akkor az egész hitünk csak egy mitikus töltekezés lesz, és nem egy valós kapcsolat a Jóistennel.
Ugye arról beszélünk, hogy az apák és fiak, bőven értelmezve, tehát apák és gyermekek kapcsolata, de azt hiszem, hogy mintha egy kicsit is érintetted volna a beszélgetésünk elején ezt a irányt is, de van egyfajta másik irány is, tehát amikor a fiak hozzák be az apák számára az értéket. Tehát arra gondolok, hogy pont egy hitoktatáson kapott élmény, amit egy kisiskolás vagy nagyobb iskolás gyerek hazavisz, az segíti hozzá a szülőket ahhoz, hogy úgymond erőt vegyenek magukon, és akkor ők is elmenjenek vasárnap a szentmisére. Kincs átadásnak két iránya is lehetséges, ugye a felnőtt és a felnőttől a fiatalabb felé, és a fiataltól visszafelé a felnőtt felé is. Van erre tapasztalatod, vagy?
Igen, talán kevesebbszer látom ezt az oldalát, de hogy mondjuk el egy példát, ez még tatabányai táplálkozóban történt, amikor egy nagyon szép történetet mesélt el az egyik édesapa, amikor azt mondta otthon este, hogy az édesanyával vacsoráztak, és valamiért megnézte a gyermekének a hálószobáját, mert résgén ígyva volt az ajtó, és könnyes szemmel tért vissza az asztalhoz, és megkérdezte az édesanya, hogy hát kedvesem, miért sírsz, vagy miért könnyezel? És azt mondja, hogy láttam és hallottam, hogy a kislányunk imádkozik értünk, még soha nem imádkoztam érte, ő pedig imádkozik most értünk. És megindította az édesapát, elgondolkodtatta, mert mondhatnánk felnőttként, hogy a gyermekek hite az olyan kis gyermeki naív hit, de nem, a gyermekeknek van egy mélységes, tiszta Isten látása, ami sajnos az élet sokszor leront, elken, elhomályosít, de ugyanakkor meg valahogy vágyunk is rá, talán felnőttként, hogy milyen szépen tudtunk imádkozni, milyen tiszta volt a lelkünk, milyen rendszeres volt a szemnyúlásunk, és hogy hol vagyunk ettől. Úgyhogy ilyen példát láttam, de hát ehhez nagy dolgok kellenek.
Értem. Végezetül, ha hadd kérdezzem meg, hogy van-e valami elképzelésed arról, hogy kinek szánod ezt a lelki gyakorlatot?
Szent József ünnepe után bátorkodok itt a Nagybőjt közepén mindenkit meghívni arra, hogyha a hitünk atyai vonásaiban szeretne gazdagodni, és akár atyaként, tehát édesapaként, akár családi létben érintettként szeretne gazdagodni, akkor én örömmel látok mindenkit, hiszen nem csak az édesapákhoz szeretnék szólni, hanem mindazokhoz, akik a hit atyai vonásait, és annak a felelősségét, hogy mit jelent hitünket átadni, vagy a hitünkben mindenkünk is tanulni másoktól, azt gondolom, hogy az mind benne van ebben a lelki gyakorlatban, és hogy ilyen szívvel már engem is kerestek meg, hogy hölgyként jöhetünk a lelki gyakorlatban, és mondtam, hogy igen, talán majdnem nagyobb szükség is van, vagy bizonyos értelemben, hiszen lehet, hogy a hölgyekhez még fontosabb szólni ebben a témában. Úgyhogy én tanúságtévő lelki gyakorlatot szeretnék, ahol lesz este idő arra is, hogy beszélgessünk, és meghallgassuk egymást, mert az igazi lelki gyakorlatban van egy vezető, de a Szentlélek vezet mindannyiunkat, és lehet, hogy mi is tudjuk egymást segíteni, úgyhogy ezzel a nyitottsággal is várok mindenkit nagy szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok mindent kívánnék. Az egyik kívánságom az, hogy legyen sikeres ez a lelki gyakorlat, és jusson el mindenkinek a híre, meg mindenki jusson el a lelki gyakorlatra, aki oda szeretne menni. A másik, hogy ne zárjon be senkit se a hó, akár most a mai nap itt a Fél-Dunántúlt behavazta, és hát azt is kívánom, hogy mindannyiunknak, lelkipásztoroknak, szülőknek, apáknak és anyáknak, és hát persze a gyermekeknek is legyen lehetőségünk hitelesen átadni a hitünket tanúságtevő módon a gyerekeinknek, hogy ők valóban nehézségeinket is, meg az örömeinket is meg érezzék, észleljék, és hát így aztán talán magukévá tegyék azt, amit mi is megélünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és el is búcsúzom, Jóisten segítsen a szolgálatodban, atya. Köszönöm a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen.
Kedves hallgató, 2026-ban is folytatódik a lelki gyakorlat sorozatunk Balaton-Almádiban. A Mária Rádió éves tematikája az örökség. ezt a témát járjuk körül hónapra más-más irányból szemlélve. A Mária Rádió Alma Dialógus lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmán március 23 és 26-a között Móroc Tamás atya, a Bodajki Kegyhely igazgatója várja a lelki töltekezésre érkezőket. Jelentkezni a Mária Rádió honlapján található linken, vagy a mariaradio.hu per Alma Dialógus címen lehet. Mindenki szeretettel hívogat a Mária Rádió közössége. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik Öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!